A múlt hét roppant fontos gazdasági eseménye az a hír, hogy a kínai BYD Magyarországra hozza Európai Üzleti és Kutatásfejlesztési Központját. Itt van velünk a stúdióban Jó István, a Nemzeti Befektetési Ügynökség, a HIPA vezérigazgatója, kormánybiztos. Szeretettel köszöntelek, szervusz!
Szervusz, köszönöm szépen a meghívást!
Már múlt hét szerdán megjelentek arról cikkek, több szerkesztőség is felfigyelt a Facebook bejegyzésedre, miszerint személyesen fogadtad a Liszt Ferenc repülőtéren a BYD alapítóját és elnökét, és hát utána már elindultak a találgatások, azóta pedig bejelentésre is kerültek ezek a hazai gazdaság szempontjából roppant fontos hírek. De mit érdemes tudni magáról a beruházásról?
Ahogy te is elmondtad, az imént arról szól a BYD-nek a döntése, hogy Magyarországon, egészen pontosan Budapesten, Új-Budán hozza létre az Európai Üzleti és Kutatásfejlesztési Központját. Azt gondolom, hogy a projekt nagyságrendje miatt is talán megérdemli a gazdaságtörténeti jelzőt ez a beruházás, hiszen 2000 új, magas hozzáadott értéket jelentő munkahely fog létrejönni ebben a központban, ami azt jelenti, hogy ez a magyar befektetés ösztönzés történetének legnagyobb olyan projektje, ami kutatásfejlesztéssel fog foglalkozni, és amihez mi támogatást nyújtunk. A korábbi években is elmondtuk azt, hogy először gyártás, járműgyártás, vagy bármilyen terméknek a gyártása, és utána arra alapozva jöhetnek létre egyéb olyan tevékenységek, amelyek a legmagasabb hozzáadott értéket jelentik. Ugye nagyon sok kritikát kaptunk az elmúlt években, hogy miért csak idézőjelben összeszerelő üzemeket hozunk ide Magyarországra. Én ezt teljesen máshogy látom ezt a kérdést, szerintem ott nem szabad degradálni ezeket a munkahelyeket, hiszen nagyon értékes tevékenységek zajlanak ezekben, akár autógyárakban, vagy akkumulátorgyárakban. De most tudunk egy csattanós választ adni erre, hiszen a BYD beruházása az ahogy említettem, a legnagyobb ilyen típusú kutatásfejlesztési projekt a HIPA történetében. Tehát egyrészt üzleti szolgáltatási tevékenységeket fognak ellátni, innen Budapestről fogják irányítani a BYD kereskedelmi hálózatának a fejlesztését, a marketing tevékenységet, különböző after sales, tehát értékesítés utáni szolgáltatásokat fognak nyújtani innen a budapesti központból, amihez kellenek marketingesek, pénzügyesek, HR-esek, számos szakképzett ember, és a másik nagyon fontos tevékenység, ami ettől is fontosabb, az a kutatásfejlesztési tevékenység. Erről azt kell tudni, hogy két projektben állapodtunk meg, amit a BYD el fog indítani. Ezeknek a kutatásfejlesztési projekteknek a volumene 100 milliárd forint. Két témát fognak kutatni és fejleszteni. Az egyik az, hogy az elektromos hajtáslánc rendszer az hogyan lehet még hatékonyabb, tehát hogyan tudja növelni az autónak a megtett távolságát a lehető legkisebb energiafelhasználással. Ez az egyik témakör. A másik pedig az, hogy a vezetés támogató rendszereket hogyan lehet fejleszteni a mesterséges intelligencia segítségével, valós vezetési helyzetekből leszűrt adatok összegyűjtése és elemzése alapján. Tehát ez a két nagy projekt, ami már el fog indulni a következő hetekben. Persze már látom a sajtóban megjelent kritikákat, tehát ennek a projektnek sem tud mindenki felhőtlenül örülni, mert azt mondják el sokan, hogy de hát a alapkutatásfejlesztési tevékenységét úgyis Kínában fogja tartani a BYD, ide nem jelentős dolgokat fognak hozni. Sosem állítottuk azt, hogy a kutatásfejlesztési tevékenységét áthelyezi Kínából, Shenzhenből ide Budapestre, de azt is figyelembe kell venni, hogy az európai piacnak vannak nagyon komoly sajátosságai. Az európai piacra bizonyos szempontból másabb típusú járművek kellenek, mint mondjuk Kínára, akár jogi, akár egyéb szempontból. Ezeket ugye le kell követni, és ehhez kutatásfejlesztési tevékenységekre van szükség, tehát nagyon büszkék vagyunk arra, hogy ezt a beruházást sikerült több mint egy éves tárgyalás után megszerezni az országnak.
A világ vezető elektromos és plug-in hibrid autógyártójáról van szó. Egy picit világítsuk meg a hátterét, hogy egyébként mekkora verseny zajlik az ilyen típusú beruházásokért, illetve vállalati döntésekért. Ugye Szegeden jelenleg is zajlik egy nagyon komoly, óriás beruházása a BYD-nek. Milyen háttértárgyalásokra volt szükség, hogy egyáltalán ez a bejelentés, ez a döntés, ez megvalósulhasson?
Egyrészt volt egy bizalmi tőkénk, ami pontosan a szegedi beruházásnak köszönhető. Ezzel kapcsolatban a tárgyalások során múlt héten a miniszterelnök úrnak is elmondta a BYD vezetője, hogy elégedett a projektnek az előrehaladásával, a beruházással, a fizikai kivitelezéssel. 2024. februárjában indultak el az építési munkálatok, és hogyha valaki ellátogat Szegedre, akkor azt láthatja, hogy már van olyan épület, amin tető van. Ez a kínai sebességhez képest már, mint hogy Kínában hogy lehet megvalósítani egy beruházást, biztosan lassabb, de európai mércével nézve viszont egy sokkal gyorsabb beruházásról van szó, úgyhogy közben meg kell felelni egy csomó környezetvédelmi és egyéb szabályrendszernek. Tehát volt egy ilyen bizalmi tőkénk, ráadásul ne felejtsük el, hogy a BYD már buszgyártással itt van Magyarországon, Komáromban elektromos buszokat gyártanak, amik itt a magyar utakon is nagy számban közlekednek, de nyilván minden ilyen típusú beruházásért van egy verseny. És ne felejtsük el, hogy a BYD-nak itt a Szegedivel párhuzamosan Törökországban is épül egy üzeme, és mindig is elmondta a BYD-nak a vezetése, hogy aki jobb üzleti környezetet tud biztosítani, ahol gyorsabban lehet a beruházást megvalósítani, az mindig is előnyt fog élvezni a BYD szempontjából, és oda fogja összpontosítani az európai jelenlétének a központját. Nyilván fontos volt az is, hogy látnak garanciát a megfelelő szakember utánpótlásra. Elkezdték az együttműködést több magyarországi egyetemmel, felsőoktatási intézménnyel a megfelelő munkaerő rendelkezésre állása érdekében, és összességében pedig pozitívnak ítélik a magyar befektetői környezetet. Tehát ezek a tényezők mind összeadódtak, és ezért tudta meghozni végül is a pozitív döntését a BYD. Nyilván adunk állami támogatást is ehhez a projekthez, bármelyik ország örömmel adott volna állami támogatást egy ilyen nagyszabású beruházáshoz. A 100 milliárd forint értékű K+F projekthez 20 milliárd forintnyi támogatással járul hozzá a HIPÁN keresztül a kormány. Viszont nem is kell mondanom, hogy minden egyes állami támogatás az sokszorosan megtérül egy ilyen kutatásfejlesztési projektben.
Ez az európai központ, ami Budapesten létesül, ez minden idők legnagyobb K+F projekt együttese Magyarországon, ugye ezért is nevezted gazdaság történetének. Nagyjából hogy nézhet ki ennek az időbeli lefutása?
Az időbeli lefutás az gyors lesz, mert a BYD megvásárolta már azt az épületet Új-Budán, ahol létrejön ez a kutatásfejlesztési és üzleti központ, és hamarosan megkezdik a munkatársaknak a felvételét. Munkatársakat fognak egyébként Hollandiából is hozni, ahol korábban volt egy sokkal kisebb volumenű központja, vagy van még jelenleg is a BYD-nak. Ezzel együtt már most hozzáteszem, hogy a cég elkötelezett, hogy a lehető legnagyobb mértékben magyar munkaerőre támaszkodjon itt a központban, mert ugye ez volt a másik vád, ami elhangzott a múlt heti bejelentés után, hogy hát itt magyarok nem is fognak dolgozni, csak kínaiak vagy más munkaerő. Nyilván a shenzheni központból is fognak ide küldeni kollégákat, viszont a BYD a lehető legnagyobb mértékű magyar munkaerő mellett köteleződött el.
Ezeknek a kutatásfejlesztési programoknak, hogyha ezt most felrakjuk igazából egy ilyen térképre, akár mondjuk összehasonlítjuk korábban bejelentett hazai óriás beruházásokkal, akkor hogyan illeszkedik egyébként ez ebben bele?
Mi minden kutatásfejlesztési projektre külön is büszkék vagyunk, és nyilván nem a BYD az első. Akár a már itt lévő járműipari szereplők, mint az Audi, a Mercedes, vagy éppen a Stellantis Szentgotthárdon, vagy említhetném a Tier 1-es beszállítókat, mint a Bosch és a ThyssenKrupp. Tehát ők már megvalósítanak Magyarországon kutatásfejlesztési projekteket. Itt inkább a dimenzió az, ami más a BYD esetében. Általában egy tipikus fejlesztési projekt a mi esetünkben az néhány milliárd forintot jelent, akár egy gyógyszeripari K+F-ről, vagy valamilyen járműipari K+F projektről van szó. Tehát ezek a tipikus méretek, ami a legnagyobb volt az eddigi történetünkben, az egy amerikai vállalat, a Diligent által végrehajtott itt Budapesten megvalósítandó kutatásfejlesztési projekt. Ennek keretében 36 milliárd forint értékben valósítanak meg olyan fejlesztéseket, szoftverfejlesztéseket, amelyek segítik a vállalati döntéshozatalnak a megfelelő színvonalú megvalósítását és a különböző ESG és megfelelőségi követelményeknek való hatékonyabb megfelelést és teljesítést. Tehát ez egy nagyszabású amerikai projekt, 450 kutatófejlesztő mérnököt alkalmaznak itt Budapesten. Aztán a következő az a Samsung SDI-nak a 25 milliárd forint értékű kutatásfejlesztési projektje, amit Gödön az akkumulátorgyárban valósítanak meg. Tehát igazából a dimenzió az, ami más. Tehát, hogyha azt nézzük, 100 milliárd forint, ez háromszorosa az eddigi legnagyobb kutatásfejlesztési projektünknek.
Milyen következményei lehetnek egy ilyen horderejű beruházás sorozatnak? Tehát hogyan hathat ez ki a következő években, akár ugye még pozitívabban a már eddig is kedvező magyar-kínai kapcsolatokra, illetve gazdasági növekedés szempontjából milyen további támogató lépések, következmények azok, amik valószínűsíthetőek?
Kína esetében az elmúlt években mi arra törekszünk, hogy minél diverzebb legyen a befektetési állomány, a kínai tőkeállomány Magyarországon. Nagyon hangsúlyos az elektronikában, tehát akkumulátorgyártáshoz kapcsolódó tevékenységek érkeztek nagyon nagy számban, és különböző járműipari leszállítók is, és ezen kívül volt néhány kisebb információs, kommunikációs technológia, illetve említhetném azt, hogy a Huawei-nek is működik egy fejlesztő központja Budapesten, és az volt a célunk az elmúlt időszakban, hogy a legmagasabb hozzáadott értéket jelentő tevékenységek beáramlása is jelentős legyen, úgyhogy ebből a szempontból ez egy rendkívül fontos mérföldkő. És ez a projekt egyébként számos más területen is előnnyel fog járni, tehát nem csak arról van szó, hogy 2000 ember fog dolgozni, legalább 2000 ember ebben a központban, hanem nagyon komoly feltételeink voltak, amit a BYD-val folytatott tárgyalások során megpróbáltunk érvényesíteni, és végül is sikerült is. Néhányat ezek közül ki is emelnék, talán az egyik legfontosabb, hogy megállapodásra jutottunk abban, hogy a itt keletkező szabadalmaknak a felét Magyarországon fogják bejelenteni az illetékes hatóság irányába. Megállapodtunk abban, hogy legalább 2,5 milliárd forintot fognak egyetemi együttműködésre költeni. Abban is megállapodtunk, hogy legalább 3 egyetemmel együtt kell működniük. Abban is, hogy a központban duális képzésben, PhD képzésben és mesterképzésben résztvevő hallgatóknak is helyet és munkát fognak biztosítani, és abban is, hogy magyar beszállítókkal fognak együttműködni itt az Európai Központban. Tehát egy sor kérésünk volt az irányukba, amit végül is elfogadtak, úgyhogy ez is hozzájárul ahhoz, hogy egy új dimenziót nyissunk meg a kínai-magyar együttműködésben.
Mindenképpen ide kapcsolódik az a fontos esemény is, hogy a múlt héten rendeztétek meg a HIPA járműipari konferenciát. Milyen visszajelzéseket kapott a szektor a legnagyobb szereplőitől, és mennyire szólt ez a konferencia az innovációról, hiszen az egy kulcs eleme ennek a szektornak, illetve a jövőbeli fejlődésnek.
Minden évben a HIPA megrendezi ezt a járműipari konferencia című rendezvényét, ami az elmúlt években ennek a szektornak talán az egyik ilyen legfontosabb találkozási pontjává vált. Meghívjuk a Magyarországon jelenlévő autógyártókat, motorgyártót, ugye a Stellantis és az Audi motorokat is gyárt Magyarországon, autómotorokat. Ezen kívül a beszállítói réteget és a felsőoktatási intézményeket, különböző szakmai szervezeteket, és akkor mindig áttekintjük, hogy áll a szektor helyzete globális, európai és magyar kitekintésből nézve, és hogy milyen feladataink vannak, hogyan tudjuk előmozdítani a szektor magyarországi fejlődését. Nyilván, hogyha most megnézzük a folyamatokat, látható, hogy ez a szektor nem a legszebb napjait éli. Ez kétségtelen, ez látható az autók értékesítési számában, látható a beszállítókkal kapcsolatos nehézségekben, viszont azt szűrtük le a rendezvény alapján, hogy mindenki optimista, hogy akár egy-két éven belül a szektornak a helyzete rendeződhet, és ismételten lesz egy felívelő pálya. Ha a magyarországi képet nézzük meg, akkor az még pozitívabb. A BMW hamarosan elindul, már több ezer embert felvettek Debrecenbe, készen állnak arra, hogy a sorozatgyártás megkezdődhessen néhány hónap múlva hivatalosan, és át fogjuk adni ezt a fantasztikus üzemet. A Mercedes Kecskeméten bővít, magasabb kategóriájú járműveket fognak gyártani már jövő évnek az első vagy második negyedévétől. A Stellantis Szentgotthárdon kutatásfejlesztési projektet is végrehajt, és a motorgyártási kapacitását bővíti. A Suzuki is fejleszt. Az Audi megnyerte a Cupra Terra már autónak a gyártását, tavaly szeptemberben el is kezdték, és az egy nagyon népszerű modell, az európai piacra készült, tehát a vámok miatti kitettség sem merül fel. Úgyhogy van egy átmenetileg nehéz időszak. Most miniszterelnök urat szeretném idézni a múlt heti BYD bejelentésről, hogy ez egy olyan nehéz időszak, amit át kell vészelni, de pontosan tudjuk, hogy ez a jövő, az elektromos autógyártás a jövő. Vannak olyan feltételek persze, aminek teljesülni kell, tehát még nagyobb hatótávolságú autókat kell építeni, fejleszteni kell a töltőinfrastruktúrát, de azért, hogyha megnézzük a technológia fejlődését, és megnézzük az elmúlt hetekből akár a híreket, hogy a BYD legyártott egy olyan elektromos autó töltőt, ami 5 perc alatt 400 kilométernyi távolságra tudja feltölteni a járművet. Vagy hogyha azt nézzük, hogy a CATL-nek van olyan akkumulátorra, ami 800 vagy még attól is nagyobb távolságot lesz képes megtenni, és hogyha ezt mondjuk beépítik a sorozatgyártásba, akkor megint egy teljesen új dimenzió nyílik meg az elektromos járművek előtt. Tehát a technológiai fejlődés az óriási, az rendkívül gyors. Most van egy átmenetileg nehéz időszak. Európában ráadásul ugye versenyképességi problémákkal, a innovációkra fordított költéseknek a stagnálásával nézünk szembe, tehát egy sor kihívás van, de múlt héten azt láttuk, hogy a szektor optimista, mi is optimisták vagyunk, tehát van egy olyan átmeneti időszak, amikor ki kell tartani, és utána egy sokkal kedvezőbb időszak következik. Ugye azt is hallottuk múlt héten, meg mi is ezt mondtuk az elmúlt időszakban, hogy egy ilyen technológiai innovációnál, újításnál, mint mondjuk az elektromos autózás, lekövethető az a sorminta, ami minden nagy technológiai fejlődés esetében lekövethető volt. Amikor létrejött ez a fejlesztés, akkor először volt egy meredek emelkedés az értékesítésben, utána van egy visszaesés, aztán van egy stagnálási időszak, és most ebben vagyunk, aztán pedig van egy felívelés.
A szünet után folytatjuk a beszélgetést Jó Istvánnal, a Nemzeti Befektetési Ügynökség a HIPA vezérigazgatójával, kormánybiztossal. Maradjanak velünk!